Az utóbbi években nem egyszer készítettem arról interjút, hogy egyre több olyan idegen, honos, inváziós halfaj jelenik meg Magyarországon, és nem csak a tavakban, hanem bizony folyókban is, amelyeknek nem ott van a helye. Ezek elsősorban trópusi halfajok, de mostanában a figyelem középpontjában egyre inkább ott van az amúr. És a horgászok tudják, hogy mi az amúrnak az érdeme, és hogy miért jó amúrra horgászni, viszont a laikusok többsége szerintem nem tudja, hogy az amúr az egyrészt idegenhonos faj Magyarországon, és hogy miért is veszélyes az ökoszisztémára. Honnan is származik az amúr, és miért veszélyes?
Az amúr magyar nyelvben a neve utal a származási helyére, hiszen az amúr kínai területeken őshonos. Ez az amúr folyó, ez határfolyó egy szakaszon Oroszország és Kína között. Érdekes módon más nyelvekben más jellegére utalnak, például angolul grass carpnak nevezik, ami azt jelenti fűevő hal, vagy például portugálban carpa chinesnek nevezik, hogy kínai ponty, ami utal arra is, hogy a ponyfélékhez tartozik. Tehát tulajdonképpen ez az ős hazája, ez a terület, a Amur vidéke, és innen aztán azért, mert gazdaságilag is nagyon jól hasznosítható hal és jó horgászhal, ezért szinte már azt lehet mondani, hogy egész világra széthurcolták, széttelepítették, azt lehet mondani, hogy az Antarktisz kivételre minden földrészen előfordul.
De hozzánk egyébként miért hozták be az amúrt? Mert ugye azt tudjuk a trópusi halak többségénél, amiket például a hévízitóba találnak, hogy akvaristák által kerülnek a kifolyókba, viszont az amúrt, ha jól tudom, akkor betelepítették Magyarországra.
Igen, pontosan, sőt olyan faj, aminek egészen pontosan tudjuk a betelepítésnek az évét, 1963-ban hozták be halgazdaságokba. Az akkori Szovjetunióból érkeztek ezek a szállítmányok. Ugye az volt akkor a betelepítésnek az indoka, hogy ugye voltak ezek a Magyarországon elterjedt nagy síkvidéki halgazdaság, például ortobágyi halgazdaság, és ezek a sekélyvizek, ezek nagyon könnyen benövényesednek. Magyarországon viszont nem volt olyan halfaj, ami ezt a növényállományt fogyasztotta volna. Ez a növényállomány nehezítette a halászatot, ugye hálót húzni, stb., illetve elvette az élőhelyét egyébként ott termesztett halaknak. Ezért találták ugye ezt a fajt, ami kifejezetten növényt fogyaszt, ezáltal a halastavakban egyrészt megtisztult a növényállománytól. Amikor elfogyott ez a növényállomány, akkor viszont nem volt gond, mert nagyon szívesen fogyasztott egyszerű kukoricát, búzát, apró magvakat. Ez volt az egyik. A másik dolog pedig az, hogy a növényt hasznosít, ami azt jelenti, hogy biológiai értelemben a leggyorsabban, legolcsóbban előállítható halhúz. Hiszen minél magasabbra megyünk ugye a táplálkozási láncban, vagy táplálkozási hálózatban, mondjuk egy ragadozó halnak az előállítása a legdrágább, mert ugye indulunk az egysejtűekből, elfogyaszt a zooplankton, azt megeszik a békés halak, és aztán jön a ragadozó. Hát ugye ő közvetlenül növényállományt hasznosít, tehát ez az út, ez a biológiai út, ez nagyon rövid. Ez volt az indoka a betelepítésnek.
De hogyan került át a vizeinkbe? Mert ha jól tudom, akkor a melegebb vízű tavakat, a holtágokat és a lassú folyású folyókat kedveli. Szóval hogyan került ez a hal a folyókba? Többek között a Körösbe is, ahol idegen honos inváziós halként elég nagy károkat okoz.
Igen, igen. Hát tulajdonképpen az első variáció az, hogy elszöktek a hazagazdaságokból, ezek nem teljesen zártak azért, és ugye leeresztő vízzel tudtak távozni. Későbbiekben azonban nyilván bizonyítani nem lehet, de szándékos telepítések is zajlottak, illetve olyan telepítések, amikor mondjuk vásárolt pontjállománya együtt amúr is került be egy-egy víztérbe, és innen aztán szétterjedt. Tehát ma azt lehet mondani, hogy Magyarországon az összes nagy folyónkban, a nagyobb állóvízünkben is megtalálható, annak ellenére, hogy folyóvízi halfaj, Dunán, Tiszán, Körösökön. Ugye a másik dolog, ez az őshonos és invazív kérdés, az egyértelmű dolog, hogy idegenhonos halfajról van szó, hiszen tudjuk is, hogy honnan jött, tudjuk is, hogy mikor jött, viszont jelenleg nem teljesíti az invazív feltételt, tehát jelenleg nem invazívként tartjuk számon, ugyanis ahhoz bizonyítani kellene azt, hogy szaporodik is. Az, hogy valami idegenhonos, az ugye azt jelenti, hogy természetes elterjedési területekről kívülnek kerül más helyre át, és az ember hozzájárul ehhez a betelepítéshez, egy átkerüléshez. Viszont van még egy nagyon fontos szempont, hogy szaporodnia is kell. Ekkor tekinthető majd invazívnak, ha ez bizonyítható. Na most sok szakember már bizonyítottnak látja ezt, hogy szaporodik, mert találtak kis ivadékot olyan helyeken, ahol nem kellene lennie, de ez még mindig olyan dolog, hogy lehet, hogy az is valahonnan elszökött és nem természetes ívás. Most már egyre több szakember azt mondja, hogy igen, fotóztak olyan ívásra készülő amúl egyedeket, hogy mutatják a szaporodási készülés jeleit, de egyértelmű bizonyíték, beldöntő bizonyíték még nincs. Tulajdonképpen egyik probléma is, mert akkor inváziósá lehetne nyilvánítani, és egy csomó vitát azzal el lehetne kerülni, ami most kibontakozott az amúl körül.
De ez most az önök feladata, hogy bebizonyítsák, hogy ez inváziós, a Magyar Haltani Társaságé?
Hát ez bárki be tudja bizonyítani, tehát nem egy ilyen kiszignált feladat, hogy a Magyar Haltani Társaság bizonyítsa be, csak most azért került előtérbe, különösen ilyen reflektorfénybe ez az amúl kérdés, mert a MOHOZ hozott saját hatáskörbe egy olyan rendeletet, hogy méretkorlátozást és darabkorlátozást vezetett be az amúrra. A Duna és a Tisza esetében. Tehát azt mondják, hogy a jelenlegi rendelkezés szerint, hogy a horgászok, ha 50 cm-nél kisebb amúrt fognak, vagy 80 cm-nél nagyobbat, akkor azt nem vihetik el. Illetve a Dunából napi 2-t, összesen évente 70 darabot, Tiszából napi 3-at vihetnek el. Na most ez a természetvédelemhez közelebb álló szakemberek szerint, illetve a Magyar Haltani Társaság szerint is tulajdonképpen egy bizonyos fajta oltalom vagy védelem az amúrral szemben, hiszen gondoljunk bele, hogyha a 80 cm-esnél nagyobbakat nem szabad hazavinni, az azt jelenti, ez egyébként egy méteresre is megnőhet, tehát egészen komoly méreteket elér ez a halfaj. Ez azt jelenti, hogy előbb-utóbb megjelennek olyan nagyméretű anyák, apák, amik szinte biztosra veszük, hogy bizonyítható is lesz hamarosan, hogy szaporodni fog. Ugyanígy volt a busával is, hogy nagyon sokáig azt mondták, hogy hát szó szerint, hogy szaporodjon, nem olyan víz, csak ugye ezt nagyon nehéz bizonyítani, mert nem olyan típusú ikrája van, mint egy pontnak, hogy ráív valamilyen növényállományra, és ott meg lehet találni ezeket az ikrákat. Az amúrnak lebegő ikrája van. Tehát a fajsúlya az közel azonos a vízzel, és ha szaporodik, akkor a megtermékenyített ikra az lebegve eltűnik a vízben. Tehát nagyon-nagyon nehéz bizonyítani azt, hogy na, igazán megtörtént a megtermékenyítés. Esetleg úgy lehetne, hogy nagyon szisztematikus munkával ilyen lárva korú amúrokat találni, vagy egészen fiatal, és bizonyítható legyen, hogy akkor annak a vízrendszernek közelében nem volt olyan szaporító állomás, ahonnan ez kikerülhetett volna.
Hogyha elszaporodik az amúr, mit okozhat? Tehát miért félnek ettől a haltól?
Igen, hát ugye a szabályozás az amúr esetében elég fura, mert van nekünk egy törvényünk, ami alapján 1997. január 1-től tilos, nem őshonos halfajok telepítése természetes vagy természetközeli vizekbe. Ez a 1996-os törvény a természetvédelméről. Viszont az amúr esetében kicsit bonyolódik a dolog, hiszen nem természetes vízben ott van. Tehát halastavakban ott van, horgásztavakban ott lehet. Itt ugye az a gond, hogy már ott van a Tiszában is, ugye előbb említett okok miatt, meg a Dunában is, meg a nagy folyóinkban is ott van, és ha ilyen helyeken ott marad, akkor tulajdonképpen a növény evése következtében elfogyasztja akár a védett vízenövényeket is, tehát például tündérrózsa, vagy bármilyen más oldalról védett növény, teljesen ki tudja falni ezt a növényállományt, ami a növényállomány egyrészt szolgálhat búvóhelyül például őshonos halfajok ivadékainak, kétéltőeknek, azokkal táplálkozó gerinctelen szervezeteknek, nádasokat is képes károsítani, mert amikor már kevés a növény, akkor a nádak a gyökeit is elfogyasztja. Ezáltal egy csomó szintén védett madárfajnak a fészkelési lehetőségeit szűkíti be. Ráadásul ugye, ha táplálkozik ez az állat, akkor ugye előbb-utóbb székezet sűrít, és ugye itt egy másik nagyon fontos dolog lép be, hogy amikor látunk egy nagyon szép ilyen holtmedret, vagy valamilyen kis vizet, ugye azt látunk, hogy van nyílt víz, van növényállomány, az ember személynek olyan szép látvány, és akkor ez azért alakul így ki, mert ezekben a vizekben az eutrofizálódás, ami tulajdonképpen egy folyamat, ami a tápanyagban és az élőlényekben való gazdagodásnak a folyamatát jelenti, ez az eutrofizálódási folyamat egy úgynevezett bentonikus eutrofizáció formájában van jelen, vagyis a ott lévő táplálékból nagyon sok vízinövény fejlődik ki. Ha megjelenik az amúl, elfogyaszt ezeket a vízinövényeket, akkor nyilván székletével jelentős mértékben feltárt, de nem teljesen megemésztett anyagot bocsát ki. Ezen viszont az algák képesek rendkívül gyorsan elszaporodni, ami egy planktonikus eutrofizálódáshoz vezet, ami azt jelenti, hogy ha ott van az a rengeteg tápanyag, amit így kibocsát, félig meddig feltárva az amúl, az azon elszaporodó algatömeg, az előbb-utóbb egy ilyen szuperprodukciót képes létrehozni, aminek következtében maga az alga jelentősége is elpusztul, és cianobaktériumok veszik át a szerepét. Tehát tulajdonképpen egy ilyen szép növényállományokkal borított kis állóvízből csinálunk egy ilyen zöld borsólevesszerű valamit, ami még ráadásul, ha egy ilyen szuperprodukcióba lép át, teljes pusztulással tud reagálni, ami egy ilyen bűzös kocsolyát eredményez, nem beszélve arról, hogy a cianobaktériumok elpusztulnak, akkor abból még toxikus anyagok is származnak. Tehát ez a gond, hogy olyan élőlény ez, ami teljesen idegen a hazai ökológiai rendszerek számára.
Igen, azt olvastam én is, hogy az amúr testtömegének naponta akár a 100-120%-át kitevő növényi anyagot is képes behapzsolni. Tehát egy nagyon falánk halról van szó. És ugye a tűrőképessége is pontosan azért, mert Ázsiából származik, elviseli a 0 és a 38 Celsius fok közötti vízhőmérsékleti tartomány.
Tehát nem olyan, mint egy igazi trópusi halfaj, ami 15 fok alatt elpusztul. De ugye nagyon sokszor van olyan, hogy például akvaristák megunják a halaikat, elpusztítani ugye nem akarják, vécére lehúzni nem akarják, ezért kiteszik valami vízbe. De azokkal nincsen gond, mert vagy megeszik a ragadozók, vagy pedig ha 15 fok alá csökken a vízhőmérséklet, akkor elpusztulnak. Például itt van az afrikai harcsa. Tenyésztik nálunk ugye intenzíven, horgásztavakban is szokták használni, mert nagyon jó sporthal, de vele nincs gond, mert 14-15 fokos vízhőmérséklet alatt ő már nem táplálkozik és elpusztul. Hát szerencsére még nem tartunk ott, hogy 14 fokos legyen a vizének a hőmérséklete, tehát ő nem telelát egyértelműen.
Igen, azért ez elég elkeserítő, amit mondott, hogy ha elszaporodnak, akkor egy ilyen könnyen letarolt vízi sivatagot lehet utána találni, mert hogy nagyon gyorsan szaporodik, és ha jól tudom, akkor már 2 centiméteres korától elkezdi fogyasztani a magasrendű növényzetet.
Hogyne? Jó pár évvel ezelőtt dolgoztunk a Peresi Holdkörösön, ahol az volt a probléma eredetileg, hogy üdülő tulajdonosok panaszkodtak, hogy nagyon sok a vízinövényzet Peresi Holdkörösnek abban a szakaszában, és se horgászni nem tudnak, se csónakázni nem tudnak a hínától. És ezért oda betelepítettek több százezer fiatal amúrt, ami pillanatok alatt felfalt az összes vízinövényt, utána lett egy hatalmas nagy alga szuperprodukció, és amikor bennünket oda hívtak, hogy nézzük már, mit lehet csinálni, akkor lényegében véve már csak ilyen irizáló baktérium hártya volt a víznek a felszínén, mert az a hatalmas alga szuperprodukció ugye azt eredményezte, oxigénhiányos állapot lépett elő, az algák is elpusztultak, és tulajdonképpen egy óriási baktérium tömeg lett a helyet, ami ott volt. Tehát vízinövényzetet lehet gyéríteni, de amúgy az a baj, hogy olyan drasztikusan megszüntet egy pillanat alatt, és hogy ha van ott tápanyag a vízben, az valahogy meg fog nyilvánulni valamilyen biológiai formában, és a növényállományokban való megnyilvánulás egy lassú folyamat. Tavasszal indul, nyáron kiteljesedik, ősszel elpusztul. Az algák azok viszont néhány nap alatt föl tudnak szaporodni. Tehát rendkívül gyors ez a planktonikus eutrofizálódás, és ez jelent óriási veszély.
Igen, ez volt a Veresegyházi Malomtónál is, ahol már a tanösvényen külön táblasor hirdeti, hogy milyen védett növényeket pusztított ki az amúr. Na most, ha sikerül elérni azt, amit szeretnének, tehát bebizonyítani azt, hogy már pedig az amúr szaporodik a természetes élő vizeinkben, akkor hogyan tovább?
Ha ezt sikerülne bebizonyítani, akkor lehet kezdeményezni, hogy inváziós fajjá nyilvánítsák, és ha inváziós fajként van számon tartva, akkor a kifogott példányait nem lehet visszadobni, el kell távolítani, illetve ugye a halászat Magyarországon hivatalosan megszűnt, de például a Tisza-tavon is működnek olyan halászok, akik az idegen honos halfajoknak a gyérítésével foglalkoznak. Tehát ugye ők kapnak egy kisebb összeget az alkalmazótól, de a nagyobb bevételük abból van, hogy az idegen honos halfajokat, például busát vagy törpalcsát kifogják, és azt ők szabadon árusíthatják. Tehát tulajdonképpen ilyen célzott ökológiai halászattal lehetne gyéríteni a már ott lévő mennyiséget, illetve nyilván ez azzal jár, hogy teljes tilalma lenne a telepítésnek is.
De hát gondolom ez még hosszú idő, hogy ideig eljusson.
Hát hosszú idő, de ugye valahol el kell indulni, hát mindig a busát tudom hozni, hogy ijesztő példának. Annak idején, amikor 2000-ben volt a cianid mérgezés, az elpusztult halaknak a döntő része busa volt, annyi volt a Tiszában, és ugye most szintén ott tartunk, hogy rengeteg van. Hiába van célzott ökológiai halászat, de mondjuk az amúr talán nem ekkora veszély, mert ugye a busák azok planktont fogyasztanak, amúr meg vízinövény, tehát valami korlátozás van, mert annyi azért nincsen ezekben a vizekben, illetve képes elfogyasztani ugye algagyepet is, a vízfenéki algagyepet is, ezzel is fel tudja tartani magát, de mindenféleképpen csak ez az út járható, amivel vissza lehetne valamilyen módon fogni a szaporodásának a lehetőségét.
Igen, mondjuk egy ragadozó hal kapcsán talán könnyebben megérti az ember, hogyan árthat a többi halnak, de egy növényevő fajnál ezt nehezebben ismerjük fel meg el, viszont azért az amúrnál ezt lehet látni, hogy közvetve meg közvetlenül hogyan pusztítja az ősoros halainkat, mert azzal, hogy letarolja a növényzetet, jó gondolom, hogy megfoszthatja a halakat mondjuk a búvó és ivó helyeiktől?
Pontosan. Ugye azt tudjuk, hogy például a ponty, ami ugye Magyarországon a tenyésztés szempontjából is, és a horgászat szempontjából is a legjelentősebb halunk, meg az emberek által is legkedveltebb halfajnak számítva, 70%-ban szokták ugye fogyasztani vagy fogni, és ebben az esetben növényállományra pakolja az ikráit, viszont ha az amúr ezt elfogyasztja, akkor tulajdonképpen ugye elfogyasztja azt a lehetőséget is, hogy oda például a ponty ikrát rakjon, nem beszélve arról, hogy nagyon sok kisebb méretű ősonos halfajunknak az ivadéka a ragadozók elől ezek közé a növényállományok közé menekül. Tehát tulajdonképpen megszűnik az a búvóhely is valóban, ahol ők ugye védettséget találnak addig, amíg esetleg el nem érik a nagyobb méretet.
És hát olyan őshonos fajok veszélyeztetések kapcsán hallottam az amúrnak a nevét, mint a lápipóc, a réti csík, Kurta Baing, jól mondom a nevét? Az lett 2025-ben az évhala. Ott van a compó, a széles kárász, csuka, vörösszárnyú keszek, szóval van itt bőven hal, amelyet veszélyeztet az amúr. Ott van még a kétéltű állomány, mert azokra is kihatással van, a madárfaunára is.
Igen. Igen, pontosan, hogy ugye, hogyha a nádasokat pusztítja, vagy a mocsári növényállományt pusztítja, akkor fészkelő helyeket is pusztít. Márpedig ugye a madárfaunát, ha nézzük, akkor szinte döntő része valamilyen védettséget élvez. Tehát feltétlenül nem csak a őshonos halfajokra veszélyes ez, hanem minden más olyan élőlényre, aminek a szempontjából a növényállomány fontos.
Továbbra is az a kérdés merül föl bennem, hogy miért nem veszik komolyan. Mert hogy ön is mondta, hogy vannak már adatok, ha jól tudom, akkor az amúr rendszeres körösi és tiszai szaporodásáról 2019 óta vannak tudományos adatok. Sokan látták saját szemükkel például amúrívást a Dunán 2020-ban. Tehát vannak adatok, vannak följegyzések arról, és tudományos alapon, hogy ez a hal szaporodik. Még nem érte el azt a mennyiséget, amit veszélyesnek tudnának titulálni? Tehát el kell érni az ökológiai katasztrófát?
Hát én azt mondom, hogy ha szaporodik, akkor már elérte. Ugye itt nem az a gond, hogy el kell érni valamilyen szintet, mert szerintem már elérte. De talán még a hatóságnak az inger küszöbét nem lépte át, hogy most már lépni kell. Tehát vannak ilyen adatok, én is tudok ilyenekről, csak ezek olyanok, hogy nem mindenki ismeri el azokat a bizonyító dolgokat, amik alapján ez így megtörtént. Tehát például ezt megoldaná egy olyan, hogy egy célzott kutatást csinálni, finanszírozni, nem egy szörnyű összeg, arra, hogy bizonyítani lehessen ezt a szaporodást, és talán akkor el lehetne indulni ezen az úton. A másik oldal viszont a horgász oldalról ugye
a nyomás, pont ez jutott eszembe, a pénz, hogy a horgászoknak érdeke, mert hogy ez egy rendkívül jó sport, ha nagyon jól tud küzdeni,
pontosan,
meg hát kilegeli azt a hínát, amiben nem akad el a horgásznak a szereléke.
Igen. Horgászok szempontjában két előnye van. Egyik az, hogy megszünteti a nagy tömegű hínát, és akkor nem akad el a horog. A másik dolog pedig ugye egy kiváló sporthal. És akkor ugye itt jön az érdek, hogy egy horgásztóba legyen már amúr, ugye, ami így küzd, csak az a gond, hogy nem csak ott van, hanem átkerül természetes vizekbe. Ugye volt egy olyan lehetőség is, hogy ilyen triploid amúrokat akartak ugye telepíteni ki, ami azt jelenti, hogy nem szaporodik. Tehát hogy azzal megoldanák az egyik ilyen ellenérvet az amúr ellen, amit a természetvédelem oldaláról, hogy nem szabad, hogy szaporodjon. Viszont az a gond, hogy hiába triploid, hiába nem fog szaporodni, a kártétele ugyanolyan, mert ugyanúgy fog táplálkozni, mint egy összes többi. Annak ellenére, hogy az tényleg nem fog szaporodni. Most olvastuk nem túl régen, hogy átlépte a horgászok száma az 1 millió főt. Ebből biztos, hogy nem mindenki aktív, mert amikor 800 ezer volt a nyilvántartott, akkor azt mondták olyan 600 ezer, aki aktív. De hogyha most átlépték az 1 milliót, az azt jelenti, hogy lehet, hogy most a 800 ezer aktív. De hogyha mondjuk 1 millió fővel számolunk, azért az nyilván nem mindenki magányos, 2-vel, 2,5-re, 3-mal lehet szorozni, amilyen embertömeget érint, ami népességnek egy részét érinti ez a dolog, az azt jelenti, hogy egy 2-3 millió fő Magyarországon, aki valamilyen szempontból a horgászattal kapcsolatban van. Tehát azért ez egy óriási erőt. Nyilván a MOLSZ ugye saját hatáskörben meg tudta hozni ezt a határozatot, de nyilván csak azért, mert egy olyan nagy erő áll mögötte, a horgászatnak a tömege, akivel ugye ők meglehetősen erősek.
A Magyar Haltani Társaságnak van akkora fegyver vagy erő a kezében, hogy nyomást tudjon gyakorolni? Mert önök már bizonyították, tehát videófelvételt is készítettek arról, hogy kifogtak fiatal amúrt, ami azért nagy valószínűséggel a szaporodásnak a jele, és nem pedig az, hogy valahonnan igen, mondjuk a picike hal kiszökött.
Hát ugye mi egy kis társaság vagyunk, tehát ugye 131 néhány fős társaság, igaz, hogy tudományos társaság, tehát nálunk nincs fizetett alkalmazott, mint a MOLSZ-nál, tehát nem olyan szervezet vagyunk, csak és kizárólag mindenki társadalmi munkában vagy kesztelésből vesz részt ebben a munkában, és nálunk a tagdíj is maximum összeg 3000 forint, amivel befizetjük a díjainkat, ebből tartjuk fel magunkat, tehát nem fogadunk a semmiféle politikai szervezettől vagy ilyesmitől semmiféle támogatást, tehát megpróbálunk tudományos szempontból ugye önállóak maradni. Mi erre a rendelkezésre, ami ugye tulajdonképpen január 1-től érvényes, kiadtunk egy állásfoglalás, ami olvasható a Magyar Haltani Társaságnak a honlapján, és amikor a lényeg, ugye föl van sorolva jó néhány indok, hogy mi alapján ellenezzük a amúrnak a bármiféle fogáskorlátozását, és a lényeg az, ugye az, hogy a vége felé meg van fogalmazva, hogy a Magyar Haltani Társaság nem támogatja az amúgy természetes és természetközeli vizekbe történő kifogásának semmilyen szintű korlátozását, terjedésnek elősegítését. Tehát mi, amit tudunk csinálni, hogy fölveszünk a kapcsolatot az illetékes minisztériumnak a képviselőivel, próbálunk eléjük bizonyítékot tárni, próbálunk, ugye most még előtte vagyunk a szezonnak, egyre több olyan bizonyítékot beszerezni, ami mutatja azt, hogy amivel bizonyítani lehet azt, hogy szaporodik.
Tehát magyarán itt a tudományos társaságoknak kell összefogni és nyomást gyakorolni a döntéshozókra, mert másképp ugye nem lesz változás. Erre jó példa a Balatoni Limnológiai Társaság. Ők is folyamatosan kutatnak, hozzák az ijesztő adatokat, csak éppen még hathatós döntést nem láttunk. Hát, ha lesz
igen,
egyszer.
Igen, hát ugye ott is egy nagyon erős halas csapat van, igen, jelentős részük tagja is a Haltani Társaságnak. Tulajdonképpen ez egy ilyen közös küzdelem, de egészen biztosak vagyunk abban, hogy nem sokáig tartható ez a helyzet, hogy nem szaporodik az amúr, mert tudjuk, hogy szaporodik, csak egyelőre nem ért el azt a inger küszöböt. Vizekkel egyébként általában kicsit nehezebb a helyzet, mint a szárazföld ökológiai rendszerek esetében, mert például mit tudom én, ha valahol elszaporodik a parlagfű, hú, le lehet fotózni, itt van. Ugye? Vizekben minden rejtett módon zajlik. Ha kiirtenek egy erdőt, egyik napra a másik eltűnik, akkor ugye lehet fotózni, ott van a helye. Ugye vizekben valami probléma van, akkor az rejtettebben. Szakemberek hamarabb látják, csak ugye el kell érni egy bizonyos inger küszöbet ahhoz, hogy az a probléma az mások számára is nyilvánvaló legyen.
És hát persze azért van itt károkozás bőven, ha a folyókat nézzük, meg a tavakat nézzük, mert volt ott a mederrendezéstől kezdve a szennyezésen, a mezőgazdasági vegyszerek és műtrágyákon keresztül minden, tehát rengeteg emberi tevékenység, igen, ami azért óriási károkat okozott. Természetesen lehetne másképp is visszaszorítani azokat a növényeket, amelyek kárt okoznak, van nádvágó és van hínát csákjázó, csak hát valamiért ezeket nem mindig használják.
Igen. Hát egy érdekes módon a műtrágyázás, vagy annak a károsító hatása egy picit visszaszorult. Régebben, amikor még az annak idején Szovjetunióból ugye számolatlan tömegben jött a műtrágyázás, azért fizettek, akkor sokkal többet használtam ez a gazdaság. Ma már elég drága. Tehát ilyen szempontból az a drágaság egy picit enyhítette a terhelésen, de az kétségtelen tény, hogy a bekerülő más szennyezőanyagok, vagy más jellegű szennyezőanyagok, azok meglehetősen megterhelik a vizeinket, és egyre komolyabb probléma elé állítják az ott élő halainkat.